Tehát az elmúlt négy alkalommal az egyházról, a gyülekezetről beszéltünk, ugye először a világegyházról, utána szűkítettük a kört, beszéltünk a helyi gyülekezetről, beszéltünk a gyülekezet működéséről, és a múltkor két héttel ezelőtt a konfliktuskezelésről is volt szó, a gyülekezeten belül főleg. De tehát mindez úgy tűnhet, mintha csak egyház lenne a világon, de ugye tudjuk, hogy ez nem teljesen így van. Vannak még emberek, akik nem hisznek az Úr Jézusban, és nem azt szerint élnek, tehát kicsit bővíteni kellene a kört. Szélesíteni a látókört, és számításba venni azt, hogy a hívők, a gyülekezet egy nem hívő társadalomban létezik, egy nem hívő társadalomban él. Ez ugye a Krisztus mely menetelekkor is így volt, azóta is így van. Attól nem kell megijedni, ez a helyzet, kész. De ez a viszonyunk a világgal az mindig kettős. Mert ugye egyrészt a világ Isten hatalmában van, Isten kezében van, Isten hozta létre egy bizonyos céllal, tehát van benne jó is. De van benne rossz is. Ugye mivel az ember bűnbe esett, a világ már nem úgy, és a társadalom már nem úgy működik, hogy működni kellene. Bűnös emberekből épül fel a társadalom, ezért mindig kettős ez a kapcsolat, hogy egyrészt Isten találta ki a társadalmat, Isten hozta létre a világot, mi körülöttünk van, de az a világ nem úgy van, ahogy lennie kell. És ezért a világról kétszer is fogunk beszélni, ma a jó szempontjából fogjuk nézni a világot, hogy mint keresztények, hogyan éljünk ebben a romlott világban. Aztán jövő héten fogunk arról beszélni, hogy ez a romlott világ hogyan próbálhatni ránk, tehát milyen veszélyek leselkednek ránk. De ez egy másik téma. Elsősorban a magatartásunkat kell tudni, hogy hogyan is éljünk a világban, mint keresztények. Tehát a bizonságtételről ugye már beszéltünk az első sorozatban, tehát most nem kifejezetten a bizonságtételről fogunk beszélni, hanem a mindennapi életről. Hogy keresztényként hogyan élünk olyan világban, ami nem foglalkozik Istennel és Isten akaratával. És a Bibliában két olyan könyv van, amely kifejezetten ezzel a kérdéssel foglalkozik. Jakab levele és Péter első levele. A Jakab levele nem annyira bonyolult, mert nagyon gyakorlati. Tehát nagyon sok tanácsot ad Jakab apostol, amit úgy lehet alkalmazni, ahogy ő leírja. Tehát ehhez nem kell sok magyarázat, mert kézen fekvő. Viszont Péter első levele a legbonyolultabb levél talán az Új Szövetségben. A feleségem is nemrég olvasta, még egyszer azt mondta, hogy annyira össze-vissza van, hogy annyira kell figyelni, hogy az a Péter most mit akar mondani, most hol tartunk, mert nem annyira logikus a sorrend, mint Pálnál. Ha Pál levelét olvasjuk, akkor nagyon logikus a felépítés, akkor először egy bevezetés, teológiai rész, utána jönnek az alkalmazások, és akkor a végén vannak a köszöntések. Péternél az teljesen össze-vissza van. Tehát sajnálom, tehát Péter nem tudott úgy írni, ahogy Pál írni tudott. Ezért azt gondolom, hogy érdemes Péter első levelével kicsit jobban foglalkozni, de mivel ugye kicsit bonyolult a levél, nem sorrendben fogok felolvasni a levélből, hanem próbáltam kicsit logikusabban összefoglalni, hogy mit is akar Péter képviselni, mit akar írni. Érdekes volt, tegnap este máshol voltam, és ott a hegyi beszéd volt a téma, a boldogmondásokról beszéltünk, és arra ébredtem rá tegnap este, hogy Péter első levele valójában egy magyarázat a hegyi beszédnek az első részéhez. A hegyi beszéd elején ott vannak a boldogmondások, és akkor utána van az a rész, hogy ti vagytok a világ világossága, a föld sója, és tehát, hogy jót kell cselekedni, hogy ragyogtassuk a bizonságtételünket az emberek előtt, hogy dicsérjék az Urat. Tehát erről szól valójában Péter első levele. Tehát bővíti egy kicsit az Úr tanítását, mert ugye Jézus a halála és feltámadás előtt mondta a hegyi beszédet, akkor Péter ezt alkalmazza gyülekezeti szinten, amikor az Úr már a mennybe ment. És az alapgondolat az, világban. Ugye a Bibliában elég sok népről van szó, mármint név szerint, rengeteg nép szerepel név szerint, de amikor Péter, vagy a Biblia a lényegre tér, akkor valójában csak két nép létezik, Isten népe és nem Isten népe. Ez a kettő van. Ugye az egész Ószövetség arról szól, hogy Isten kiválasztott magának egy népet, kijelentette magát Izrael népének, kijelentette az akaratát, azzal a céllal, hogy megmaradjon ez a nép Isten akaratában, hogy a nép körében megszülessen a megváltó, a Messiás, Jézus Krisztus. Aztán az Új Szövetségben arról van szó, hogy mind azok, akik megtértek, csatlakoznak Isten népéhez. Még a pogányok is, akik ugye eredetileg nem Isten népéhez tartoztak, akik semmit nem tudtak Isten akaratáról, aki sokszor azt se tudták, hogy van Isten a mennyben, aki ítélni fog eleveneket és holtakat, de hozzájuk is eljut a hír, hogy van Isten, a világtörténelemben kijelentette magát, elküldte a fiát, aki meghalt, föltámadott, és most a megtérés által lehet Isten népéhez csatlakozni. Tudja, már az Ószövetségben sem mindenki Isten gyermeke, aki Izrael népéhez tartozott. Tehát nem a külső hovatartozás a lényeg, hanem a belső hovatartozás. Alárendelem-e magamat Istenek vagy sem? Ez mindig volt a kulcskérdés. Még az Ószövetségi időkben is sokan voltak, akik külsőleg, tehát látszólag Izrael népéhez tartoztak, de mégsem engedelmeskedtek Istennek. Ugye ez most is így van. Elég sokan vannak, akik talán még látszólag tartoznak valamilyen gyülekezethez, vagy valamilyen felekezethez, de belsőleg nincs kapcsolatuk Istennel. Tehát Isten népéhez még nem tartoznak, csak látszólag. És reméljük, hogy valamikor alárendelik magukat Istennek, és valóban megteszik azt a lépést, hogy nem csak külsőleg, hanem belsőleg is Istenhez tartsanak. Na, így jó. Tartozzanak. Köszönöm szépen. Na, azt akartam mondani. Bocs, 8-kor, most reggel 8-kor kezdődött az első szolgálatom ima közösséggel, és én esti bagoly vagyok, tehát ez nekem nem tett jót, de mindegy. Jó. És akkor mi a kulcskérdés? Hogy hol és melyik kérdésen dől el, hogy melyik néphez tartozom? Isten népéhez, vagy nem Isten népéhez? Tehát ez itt a kulcskérdés. És erről ír Péter apostol az első leveleinek a második fejezetében, tehát 1 Péter 2, ott van a kulcskérdés, hogy mikor, milyen kérdésen, milyen helyzetben dől el, hogy melyik néphez tartozom. Ezt írja Péter, második fejezet, az első 10 verset olvasom föl. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irítséget és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban. Íme, leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Néktek, a hívőknek drága kincs. A hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé és botránkozás siklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Az a kulcskérdés az, hogy minek és kinek tartom Jézust. érdekes módon Péter is azt mondja, hogy mind a két népnek, mind a két fajta ember kőnek tartja Jézust. Csak az egyiknek ez a kő megbotránkozás köve. Állandóan beleütkezik, hogy hát de Jézus azt mondta, meg ezt mondta, meg azt mondta, de nem, nekem nem tetszik az a Jézus. Miért lenne a Jézusnak mondani valója felém? Miért kellene nekem engedelmeskednem neki? Hát ki az a Jézus? Hát lehet, hogy bölcs dolgokat mondott, de elég sok bölcs volt már a világtörténelem folyamán. Hát akkor ő az egyik a sok bölcs között. Így nézi Jézust a hitetlen. Azt mondja, hogy mit csináljak vele? Miért lenne ez a Jézus annyira fontos? Nekem nem fontos. A hívő ember meg azt mondja, hogy hát, de ez a Jézus nem csak akármilyen kő. Isten Jézus tette le életemnek alapkövévé. Jézus az alapja az életemnek, olyan kő, olyan sziklatalan, amire építhetem az életemet. Amire alapozhatom az életemet, ahol bűnbocsánatot és örök életet találhatok. Azért drága kő, mert a saját vérét adta azért, hogy nekem életem legyen Isten szemében, már itt, ezen a földön, és majd odát az elkövetkezendő világban is. És ha Jézus körül dől el, hogy melyik néphez tartozom, hogy drágának látom-e, értékesnek látom-e, megbecsülöm-e, vagy alábecsülöm. És akkor ugye elég sok ember van, aki azt mondja, hogy hát, engem nem érdekel az egész. Volt Jézus, nem volt Jézus, mit mondott, nem, mit nem mondott, engem nem érdekel, de azzal már is alábecsüli a Jézus Krisztust. Mert Jézusnak neki is lenne mondani valója. Jézusnak neki is elmondaná, hogy te is bűnös vagy, de én meghaltam, hogy bűnbocsánatot nyerjél, örök életet nyerjél. A hitetlennek megbotránkozás köve. Nem kell. Nincs rá szükség. De állandóan beleütköznek abba, hogy hát de Jézus sok mindenről mondott dolgokat. És ha hívőkkel kerülnek kapcsolatba, akkor ezek a hívők állandóan beszélnek arról, hogy de milyen fontos az, hogy tudjuk, hogy ki az a Jézus, és hogy mit tett, és hogy mit mondott, mert azt szerint kell élni, mert csak úgy lehet igazán élni. A hívőknek alapkő, drága kő, mert megfizette az árát azért, hogy én szabaduljak a bűn alól. És akkor a hívő ember, mint ugye élő kő, hozzájárul ahhoz az alapkőhöz, az élő alapkőhöz, a Jézus Krisztushoz, felépíti Jézusra az életét, de nem csak ő, az egész gyülekezet, a hívők közössége, Jézusra építi az életét, és attól élő házzá válik ez a gyülekezet. Volt ugye egy kőház az ószövetségi időkben, a templom. Azon a helyen épült föl, ahol Ábrahám fel akart áldozni Isten parancsára a fiát, ahol kiderült, hogy majd Isten gondoskodik az áldozatról. Ugye ez volt a nagy üzenet. Majd Isten gondoskodik, igen, ott volt a kos. Szólt az angyal Ábrahámnak, hogy nem kell a fiát feláldoznod, itt van a kos, aki ugye a fejében, a növényekben ott állt, tehát tövis koronával ott állt a hegyen, Mória hegyén, és odaépítették a templomot szintén Isten parancsára. Az Ószövetség alatt egy kőház mutatott arra, hogy majd Isten gondoskodik az áldozatról, az igaziról. Arról az áldozatról, amely elveszi a bűnt. De valójában, nem csak képletesen. Aztán eljött az Úr Jézus. Ugye testben, látható testben, élő testben. Meghalt, feltámadott, és ő már nem élettelen kő, az élettelen kő csak mutatott arra, hogy majd jön ez a Jézus. Ő az élő kő. Ő az alap, arra épülnek a hívek, És így élőházzá válik a gyülekezet. Mert ugye most Jeruzsálemi templom már nincs, most a gyülekezet a Krisztus teste. És a gyülekezet mutat arra, hogy eljött már a Mesiás, van bűnbocsánat, van öreg élet, Jézushoz kell fordulni, Jézushoz, Jézustól kell azt kérni. De ez a ház szó, az mindig kettős jelentésű a Bibliában, nem csak épületet jelent, hanem nemzetséget is. Ezért átváltozik itt kicsit a hangnem, és ezt mondja Péter a hívőknek, hogy ti nem csak élő templom vagytok, ti egy királyok nemzetsége vagytok, egy papi nemzetség, tehát amit Isten eredetileg Izraelnek mondott, hogy ha engedelmeskedtek nekem, akkor ilyenek lesztek. És megerősíti Péter ezt ebben a levélben, hogy na, az ószövetségi idők alatt ez még nem vált valóra, mert ugye a Mesiás még nem jött el. Az ószövetségi időkben ez csak előképekben volt meg, de aki most valóban csatlakozik az Úr Jézushoz, az valóban a papok és a királyok is az nemzetségéhez, Isten népéhez tartozik. És abból látjuk, remélem, egyre jobban, hogy ez a két nép teljesen ellentétesen gondolkodik. Van az a nép, amely Istennek szolgál és a bűn ellen harcol, és van az a nép, amely a bűnnek szolgál és Isten ellen harcol. A hívők és a nem hívők. És ezt a két látásmódot, ezt a két életstílust nem lehet összebékíteni. Nincs harmadik lehetőség. Mert ami nem hitből van, az bűn. Tehát vagy Istennek szolgálok, és akkor automatikusan a bűnnek, a bűn ellen kell harcolnom. Vagy pedig a bűnnek szolgálok, de akkor automatikusan Isten ellen harcolok. Nincs harmadik lehetőség. És ezért, amikor az ember megtér, Jézushoz csatlakozik, és a hívő közösségehez tartozik, akkor egy nagyon furcsa helyzetben kerül. Egy olyan közösséghez kezd tartozni, egy olyan közösségben kezd élni, amely teljesen másképp gondolkodik, mint az a társadalom, amiben él. És mondtam már, hogy akkor is, és most is, a Isten népe kisebbségben szokott lenni. De aki megtér, Istennek adja át az életét, az egy kisebbséghez kezd tartozni. Erre fel kell készülni, lelkileg is. Hogy nem leszünk népszerűek a megtérés által. Nem leszek népszerűek, hogy egyre inkább igyekszünk Istennek szolgálni, mert ez pont ellentétes annak, ami körülöttünk történik. Más néphez tartozom, és annak a népnek más gondolkodása van. És tudjuk, hogy más nyelvezet is van, másképp beszél. Sőt, a Biblia alapján azt lehet mondani, hogy más állampolgársága van. Már nem itt a Földön keresi a csúcsot az életében, hanem majd az eljövendő világban. Amikor Isten helyreállítja a világot, új eget és új földet ad, ott lesz majd a csúcs. Életem csúcsa. Akkor teljesülnek be az álmaim, nem most. Akkor kapom meg azt, amit remélek, nem most. Lehet, hogy most már egy előízelítőt kapok az Úrtól, valamit kóstolok abból a jóból, amit ő majd létrehoz, de itt csak kicsiben látom és kicsiben tapasztalom, az igazi az még majd valamikor jön. És ezért kezdi úgy Péter a levele, érdekes szavakkal, Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontus, Galácia, Kapadócia, Ázsia és Bitínia szórványában élő jövevényeknek, akik ki vannak választva az Atya Isten eleven elrendelése szerint, a lélek megszentelői munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre, kegyelem és békesség, adasék nektek bőségesen. Jövevényeknek nevezi a keresztényeket. Tehát nem jöttmenteknek, hanem jövevényeknek. Tehát a jövevény az, aki nem tartozik ahhoz a néphez, ahol tartózkodik. Az a jövevény. Ilyen értelemben Magyarországon én is jövevény vagyok, ugye? Nem tartozom, vagy nem származtam abból a népből, ami között, vagy aki között élek. itt tartózkodom, engedélyem is van rá, de nem biztos, hogy tartozom ehhez a néphez. Igen ám, de a keresztény is ilyen. A hívő ember, Krisztus követője úgy szintén jövevény. Tartózkodik a földön, tartózkodik a nem hívő emberek között, de szíve szerint nem oda tartozik. Csak tartózkodik, mert a tartozása már a mennyek országának szól. Ott lesz az otthon. Mert ott lesz minden úgy, ahogy az Úr akarja, oda át majd, ugye nem lesz bűn, nem lesz halál, ott teljesülnek be a reményeim, ott teljesülnek be az ígéretek, amelyeket kapunk az Úrtól, az lesz majd az igazi. És a hívő ember egész életem csak arra vágyik, hogy legyek már ott. Mert itt olyan sok minden nyomorúságot tapasztalok, olyan sok bűnt látok körülöttem, olyan sok keménységet és ellenszegülést tapasztalok. Milyen jó lenne oda kerülni. Hát, fogunk oda kerülni, de ugye ez még egy kicsit később lesz, először itt kell élni. Mint idegen és jövevény. Tartózkodunk itt, de nem tartozunk ide valójában szív szerint. És a Bibliában két példát találunk arra nézve, hogy milyen élet az. Milyen élet az, amikor valaki jövevényként él idegen földön. Az egyik Ábrahám. Ugye Ábrahám nem Izrael földjén született, hanem Úrvárosában, Káldéusok földjén, ahova majd oda Dániel és a zsidók kerülnek, majd később, de onnan származott Ábrahám, oda hívta el az Úr, és oda küldte Izrael földjére. És azt mondta, hogy ez a föld tiéd lesz. Nézd körül, ugye Lót kiválasztja a szép völgyet, a Jordán völgyét, és utána azt mondja az Úr Ábrahámnak, hogy hát de nézd csak körül. És amit csak látsz, és amerre csak látsz, ez mind a tiéd lesz, és az utódodé. Hát utód még nincs a láthatáron. Feleség is már rég abban a korban van, ahol nem várható újszülött. De mégis azt mondja az Úr, hogy Ábrám, ez az egész a tiéd lesz, és akik majd tőled származnak, azok is fognak itt lakni, de az 1 Mózes 15-ben az Úr rögtön valamit hozzá is tesz. Mert ugye laknak ott emberek, hol Ábrám van, az emóriak ott laknak. Akkor Isten meg azt teszi hozzá, hogy de most még nem. Mert az emóriak gonosága még nem telt be. Magyarul van még kegyelmi idő. Ott laknak emóriak, olyan emberek, akik nem foglalkoznak azzal, hogy van-e Isten, nincs Isten, ki az igaz Isten, mi az ő akarata. Bálványkultuszuk azért volt, de az egy igaz Istenről semmit nem tudtak. Arról csak egy valaki tudott, Ábrahám és a családja. Oda küldi az Úr Ábrahámot arra a földre, ahol még hitetlenek laknak. Ez már önmagában egy bizonságtétel. Megjelenik Ábrám, és Istennek tetsző életet él a hitetlenek között. És az Úr azt mondja Ábrámnak, hogy az emóriak gondossága még nem telt be. Tehát nem jó emberek, bűnös emberek, ők is, de még tart a kegyelmi idő. És mondja az Úr Ábrahámnak, hogy ez az egész föld a tiéd lesz, de először még leküldelek Egyiptom földjére, ott 400 évig fognak lakni az utódaid, aztán kihozom őket, mert azon a népen is akarok ítéletet tartani, tehát az egyiptomiak gondossága se telt még be, és utána lesz az ígéret földje Izrael népéé. Ezt az Úr eleve elmondja Ábrahámnak, elmondja, hogy mi lesz. Először rosszabb lesz, csak utána lesz jobb. És amikor Ábrahám meghal, és ugye járta az országot, mindenhol volt, ha megnézzük a történetet, és ő tudja, hogy ez az egész föld az övé lesz. illetve az ő nemzetéé lesz. De amikor meghal Ábrám, akkor ebből az egész földből mi az övé valójában, gyakorlatilag? Egy darab föld. Sír helyet vett az emóriaktól, oda temette a feleségét. Ábrám hosszú évtizedekig élt azon a földön, amiről az Úr azt mondta, hogy a tied, de most még nem, majd később. És akkor a saját pénzén vette Ábrám a sír helyet a feleségének. Ennyi volt az övé. És majd, amikor ő meghal, akkor őt is oda temetik. Ez az ő helye. Ez már az övé, az ígéret földjéből a sírhely. Semmi más. Hát így él a jövevény. Bár az övé, de most még nem. Majd később. Mert a hitetlennek gonoszsága még nem telt be. Az Úr még nem akar ítéletet tartani, majd később. De fog. Aztán volt még valaki, aki jövevényként élt, ugyanazon a földön, az Úr Jézus. Ő teremtette az egész bolygót. Bolygórendszert, világ mindenséget, az egész az övé. Akkor kisfiúként, kisgyermeként megszületik istállóban. Semmi az övé. Nem volt számára hely. Érdekes, nem? Mert az egész volt az övé. Aztán jönnek az első tanítványok. Uram, te hol laksz? Ugye János evangéliumában. Mit mond Jézus? Nekem nincs helyem, lehajtanom a fejemet. Nekem nincs helyem. És amikor Jézus meghal, mi az övé? Valójában az egészből, amit ő hozott létre, amit ő teremtett. Hát tessék, még a sír helyet is kölcsönbe kapja. Még Ábrahámnál is kevesebb helye volt a világon, bár az egész világ az övé. Úgy élt az Úr Jézus azok között, az emberek között, akiket ő teremtett, akiknek ő szólt már az ószövetségi időkben, hogy majd jön a Messiás, akik őt nem fogadták el, sőt a keresztre feszítették, és úgy hal meg, hogy bár az egész föld az övé, ő erről lemondott. Ezt a hatalmat még nem akarta gyakorolni, de majd fog. Az emberek gonosága még nem telt be, még van kegyelmi idő, még lehet megtérni, de valamikor betelik a pohár, és akkor jön az utolsó ítélet. Így él a jövevény. A hívők közössége, a hívő emberek megkapják majd az új földet. Az utolsó ítélet után Isten ígér jelenése könyvében megújítja a földet. Melyik földet? Ezt a földet, mert nincs más. Új eget teremt, új földet teremt, és kik fognak ott lakni? Isten népe. Isten gyermekei fognak ott lakni, senki más, mert a többiek ugye a tűzes kénes tóba kerülnek, tehát ők nem lesznek ott. Az egész föld a hívőké lesz. Csak most még nem. Majd később. Majd az egész társadalom csak Isten gyermekéből fog állni. De most még nem. Majd később. Majd Jézus lesz a király. Az egyetlen király. Az egyetlen uralkodó. Ja, de most még nem. De majd később. És Péter arra akar bennünket is tanítani, hogy akkor ebben a köztes állapotban hogyan gondolkodjunk és hogyan éljünk. Erről szól a harmadik, negyedik fejezet. Megnézem, hogy mit. Ja, először még az első fejezetből szeretnék egy kis részt felolvasni, ami arról szól, hogy hogyan gondolkodjunk erről a helyzetről, a 13. verstől. Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok, és teljes bizonyossággal, Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Tehát még nem most, de majd később. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem, mivel ő a Szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét. Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyaitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és seprőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeresétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága, megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek néktek. Tehát ki is az az atya, akihez imádkozunk? Hát az atya az, aki személyválogatás nélkül megítél mindenkit. Aki mindenkinek a szívének a gondolatai, szívének a mozgatórugait tudja. Látja, hogy mi van benne. És mi is tudjuk, hogy sokszor nem tiszta, ami ott van. Ha azt a bírót, aki nem nézi azt, hogy kinek van szép szeme, vagy barna haja, vagy hogy néz ki, vagy gazdag volt, vagy okos volt, az nem számít, mi van a szívben. Az számít neki. És tudjuk, hogy a mi szívünkben is mi van. Ha ezt az embert, ezt az Istent, bocsánat kérek, ezt az Istent mondhatjuk atyának, mivel odaadta a saját fiát, a fia meg a vérét adta, hát akkor legyünk szentek, igyekezzünk arra, hogy minél inkább Krisztushoz hasonlóvá váljunk, Szentlélek segítése által, hogy tisztuljon meg a szívünk, tisztuljon meg a lelkünk, tisztuljanak meg a gondolataink, hogy szentek lehessünk, a Földön, hogy szenteként élhessünk. Ez mindig két részből áll természetesen. Istent kell szeretni, ugye? Mindenek fölött, fel a barátunkat, mint magunkat. Első helyen Péter említi az Isten félelmet. Ami azt jelenti, hogy szeretem őt, de azt is tudom, hogy milyen hatalmas. Van benne szeretet is, de van benne az az érzés is, hogy de nem a pajtásom, nem a haverom, az az Isten, akit szeretek. Ő mégis nálamnál sokkal szentebb, sokkal hatalmasabb, ő a teremtő, én csak teremtmény vagyok. Szeretem őt, de mégis az az érzés is ott van a szívemben, hogy de akkor is ő a tekintély. És amit ő mond, az nem tanács, nem gondolat, nem mese, hanem az az igazság, és annak kell engedelmeskednem. Ez az Isten félelem. Reggel beszéltünk róla egy más helyen, ahol valaki kérdezte, hogy hát, de hogyan beszélhetek én, mármint Márkó, Isten parancsolatairól, ha hálából kell az Úrnak engedelmeskedni. És az illető valahogy különbséget látott a kettő között, hogy vagy hálából teszek valamit, vagy azért, mert az Úr parancsolja. De az a problémám, hogy mind a kettő egyszer igaz. Ha az Úr valamit mond, tehát a teremtőm, a bíróm, az Uram, akkor az nem gondolat, nem szép tanács, akkor ez egy parancs. És miért teszem? Nem azért teszem meg, mert valamit akarok elérni nála, hanem azért teszem meg, ezért teljesítem az ő parancsolatait, mert én tudom, hogy ő mit tett, értem. Saját fiát adta, aki az életét odaadta az én bűneimért, akkor hálából is, vagy hálából teszem természetesen, de attól a parancs még parancs marad. Szolga vagyok, nem vagyok úr, nem vagyok az Isten haverja, és akkor is vagyok a Jézus barátja, ha azt teszem, amit ő mond. Ez az Isten félelem, hogy tisztában vagyok mind a kettővel. Isten szeretetével is, Isten tekintélyével és hatalmával is. A másik dolog, amiről Péter itt beszél, az a képmutatás nélküli testvér szeretet. Ugye ez a másik dolog. Hogy mit jelent az a gyülekezeten belül, arról már beszéltünk, és azt nem akarom még egyszer elmondani, de Péter ezt még kicsit jobban részletezi majd a második és harmadik fejezetben, hogy ő mire gondol. Mivel jár még ez a gondolat, hogy tisztelem az Urat, szeretem az embertársaimat, és jövevényként, Isten országának a polgáraként itt élek, abban a világban, ami egyrészt Isten kezéből került ki, de másrészt az emberek tönkretették a bűn által. Akkor érdekes módon a második fejezet 11. verstől mondja, hogy mit kell tenni, hogyan kell gondolkodni, hogyan kell viselkedni. Azt írja, szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogy ha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Ez egy beszédben is benne van, hogy jó cselekedeteket kell tenni az emberek előtt, hogy dicsőítsék az Isten. És utána Péter négyszer használja ugyanazt a szót, és leírja, hogy mire kell gondolni. 13. vers. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére, és a jót cselekvők megdicsérésére. Ugyanazt mondja a 18. versben, ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosaknak, hanem a kíméletleneknek is. Majd a 3. fejezet elején megint ugyanazt mondja, ugyanígy ti asszonyok engedelmeskedjetek férjeteknek. Aztán a levél végén, az 5. fejezetben, a közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese, legeltessétek az Isten közöttetek levő nyájat, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bizottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Ugyanúgy ti ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak. Ennyi. Tehát négy körben mondja Péter, hogy hogyan viselkedik a jövevény. Engedelmeskedik valakinek mind a négy helyzetben. Miért? És ezt mondja a 13. versben, ez az összefoglalója, engedelmeskedjetek minden emberi rendnek, Úrért. Van rend a világon. Van egy bizonyos rendszer a világon, amely úgy néz ki, hogy mindenki fölött mindig van valaki, akinek tekintélye van. A gyerek fölött ott a szülő. A szülő fölött ott a főnök. A főnök fölött ott az igazgató. Az igazgató fölött ott van, hát, ha magyar cég, mondjuk egy bíró, vagy a miniszterelnök, Jaja, de még a miniszterelnöknek is van főnöke, de végső sorban ugye Isten hatósága fönnhatóságává áll ő is. És mindenkinek kell valamikor majd számot adni arról, hogy ő hogyan töltötte be azt a pozíciót, azt a felelősségteljes pozíciót. És érdekes módon a Biblia mindig alulról nézi ezt a rendszert. A 10 parancsolatban ugye azt mondja, hogy tiszteld apádat és anyádat. Miért? Hát mert mindenkinek van. De az akkori időkben az apu nem csak szülő volt, az apu az első főnöke is volt a gyermeknek. A gyerek ugye ott kezdte a munkai életet, ahol az apa éppen legelte a nyáját. Aztán apu volt a tanító is, tanító bácsi. A szülő tanította a gyerekeket. Aztán ugye a vének voltak az önkormányzat. Tehát minden nemzetségnek a legidősebb férfi tagjából állt az önkormányzat. De még később a zsinagógában is ugye a vénekből, tehát az idősebb férfiakból állt a presbitérium, a vének tanácsa. De ez mindig a családban volt. Vagy az én apukám, az önkormányzati képviselő, vagy a presbiter, vagy az apukám apukája, vagy annak az apukája, de valahogy mindig ilyen piramidális rendszerben, mindig családi körben marad a dolog. Most ugye már nem, mert más az apu, más a tanítóbácsi, más a főnök, más... Tehát most már szerepre van bontva, de eredetileg, amikor az Úr még a 10 parancsolatot adta, akkor még egybe volt. Ezért látjuk azt Pál leveleiben is, hogy amikor Pál ezekről a dolgokról beszél, és akkor Péter ezekről a dolgokról beszél, akkor szétbontja. Ugye találjuk ezeket a felsorolásokat Pálnál is, amikor azt mondja, hogy a szolga hogyan cselekedjen, a házasságon belül mi legyen, és mi több ilyen előírás van. Ezt látjuk itt Péternél is. De valójában ugyanarról van szó, hogy az Úr, amikor létrehozta az emberiséget, egy bizonyos rendet is teremtett. Mindenki fölött mindig van egy tekintély. Elsősorban a szülő. Akkor mit tegyen a gyerek? Tisztelje a szülőt. De nem csak ilyen pici szinten, hanem társadalmi szinten is van egy rend. Vannak emberek, akik felelősek azért, ami történik a társadalomban. És a Biblia nagyon világosan elmondja, hogy mi a dolga a kormánynak, a kormányzóknak. Itt van. Isten őket küldi a gonosztevők megbüntetésére, és a jót cselekvők megdicsérésére. Annyi a dolguk. Hogy ők azt betartják-e, vagy nem tartják be, arról fognak majd számot adni a fehér trónus előtt, az utolsó ítéleten, az nyilvános is lesz, akkor mindenki pontosan meg fogja tudni, hogy miről van szó. De a rend van, és ez a rend nem emberektől van, a rend az Úrtól van. És az Úr bizonyos embereket bizonyos pozíciókba helyez. Izrael népe kér király. Akkor Sámuel elsőnek azt mondja, hogy nem, Isten nem így gondolja, mert Isten a király. Hát a nép mégis királyt akar. Akkor mit tesz Isten? Akkor népszavazást tart, akkor ki legyen a király? Nem. Isten mondja Sámuelnek, hogy ki legyen a király? Kit kenjen föl? Királyá. Hát Saul. És tudjuk ugye, hogy ki, milyen királyá vált ez a Saul. Az nem éppen példaértékű király volt, tehát ő nem a legvallásosabb férfi ember volt akkor a zsidók körében, és ezért lett király. Azért sem lett király, mert mindenki szavazott rá, mert ugye sorsolás volt, Isten mutatta, hogy ki legyen a király. Jó király volt Saul? Nem. Miért kaptak? Miért kapták Sault királynak? Hát, mert Isten valamit tanítani akart a népnek. Aztán kit kaptak helyette? Dávidot. Hát, de Dávid sem lett úgy király, hogy népszavazást tartottak volna. Dávidot is az Úr helyezte oda. Ezért látnunk kell, hogy a pozíció az Úrtól van. Hogy ki tölti be, Ez az Úrtól van. És amikor Péter itt arról beszél, hogy engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akkor arra akar mutatni, hogy nem az emberért kell engedelmeskedni. Tehát amikor a hívő engedelmeskedik a világi rendnek, nem azért engedelmeskedik, mert példás a király. Például, hogy ezekben az időkben ki volt a király itt, vagy a császár, a római császár. Hát az nem éppen a legkereszténibb ember volt a világon, a keresztény sem volt. Aztán jöttek a keresztény üldözések is, ugye később. De a tanítás az, hogy engedelmeskedni kell a királynak, de nem a királyért, nem azért, mert jó ember, nem azért, mert szimpatikus, nem azért, mert jól néz ki, nem azért, mert értelmes dolgokat mond, hanem az Úrért. Az Úr helyezte oda, az Úrtól van a hatalma, ugye ezt Jézus mondja Pilátusnak, az Úrtól van a hatalma, és ő fog majd számot is adni. Hogy mit tett, miért tette, hogyan tette, akkor majd kapja az ítéletet, de nem tőlünk, hanem az Úrtól. Persze van ez a szélsőséges eset, amikor a kormány, a kormányzó, a király valamit kér a hívő embertől, ami nem egyezik Isten törvényével. Valamit tilt, amit Isten parancsol, vagy valamit parancsol, amit Isten tilt. Akkor a hívő ember azt mondja, hogy bocsánatot kérek, de Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint embernek, és a hangsúly itt az inkábbon van. Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint embernek. Addig engedelmeskedem a főnökömnek, a kormányzónak, a királynak, amíg az ő parancsolatai beleférnek Isten dolgaiba. Lehet, hogy nem szimpatikus dolgokat fog kérni. Lehet, hogy sok adót fog rám róni. De az adófizetés nem ellentétes Isten akaratával. Attól még lehet, hogy nem tetszik, és fáj, de az adófizetés még belefér, mert ugye Jézus mondja, hogy adjunk a királynak, ami a királyé. Ezért panaszkodhatunk természetesen, de abban elsősorban az az Úr útmutatás, hogy engedelmeskedni kell. De amikor ugye a tanítványok a nagy tanács elé kerülnek, és azt mondják, hogy nem szabad Jézus nevéről Jézus nevében hirdetni az evangéliumot, akkor mondják, hogy na, várjuk csak. Van egy határ. Tehát a kormány sok mindent kérhet tőlünk, de ezt nem. Mert ez már ellenkezik az Úr útmutatásával, az Úr parancsolatával. Ő azt mondta, hogy hirdetni kell az evangéliumot minden népnek. Hát akkor két ellentétes gondolkodás van. Ott van a hatalmon lévő ember, aki parancsol valamit, akkor Isten az ellenkezőjé. Ja, hát most érvénybe lép a szabály, hogy Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint embernek. Akkor most, bocsi, Istennek engedelmeskednem. De amíg fel nem lép ez a helyzet, engedelmeskedni kell a királynak. És akkor ugyanazt mondja Péter a szolgáknak a munkahelyi viszonyokról, ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosaknak, hanem a kíméletleneknek is. Ha valakinek van egy ura, tehát itt most munkahelyi viszonyokról van szó, ha valakinek van egy főnöke, akkor alap esetben engedelmeskedik a főnöknek. Nem csak a jónak, nem csak a szimpatikusnak, hanem még a kíméletleneknek is, mondja Péter. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést? Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Ugyanaz a helyzet. Van rend, van egy fölöttösem, lehet, hogy nem szimpatikus, lehet, hogy nem tetszik, de, mint hívő ember, tudom, hogy ez csak egy bizonyos ideig szól. És ő majd fog számot adni az ő cselekedetéről, én majd számot fogok adni az én cselekedeteimről, Tehát nekem, ha biztosra akarok menni, hogy nem kapok elmarasztoló ítéletet a fehér trónus előtt, akkor azt kell tennem, amit az Úr mond. Ugyanúgy, így asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogy ha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük maga viselete szavak nélkül is nyerje meg őket, felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre. És ugyanúgy ti férfiak is, mert ugye, ketten áll a vásár, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközék akadályba. A feleség alapesetben engedelmeskedik a férjnek, nem csak a hívőnek, ugye itt arról van szó, a hitetleneknek is. Miért? Hogy mutassa, hogy lehet másképp is élni. Mutatja, hogy Isten azt mondta, hogy ez a rend, akkor én ezt be is tartom. Persze, ha a fér valamit kér, követel, ami ellentétes Isten akaratával, akkor a feleség azt mondja, ugye, szabály, Istenekkel inkább engedelmeskedni. De ha csak kellemetlent kér a fér, akkor az alapszabály az, hogy engedelmeskedni kell. Akkor is, ha nem tetszik. De persze ugye más részről benne van, hogy akkor az Úr mit fog számon kérni a férjektől, hogy megértően éltek-e együtt a feleségek, a feleségükkel, úgy kezelték-e, mint gyengébb felett, vagy pedig nem. De újra mondom, hogy ketten áll a vásár, számon kérés lesz. Mind a kettőtől fog az Úr számot kérni. És akkor az 5. fejezetben ott ugye a presbiterek és az ifjakról van szó, itt nem az ifikre kell gondolni, de ugye a presbiter, a vén, az elöljáró, hát akkor az ifja, az ifjú az, aki nem vén, tehát ez az átlag gyülekezeti tag. Ezért van itt ez az ellentét, hogy a vének, vagy a presbitereknek fordították, de vének vannak, a vének és az ifjak. A vének a presbiterek, az elöljárók, akkor az ifjak a többiek. Ott is engedelmeségi alapkövetelmény van a gyülekezeti tagok részéről a presbiterek felé. Mert ők se csak úgy kerültek oda, nem kerültek volna abba a pozícióba, Isten nem helyezte volna oda őket. És akkor itt van az 5. fejezet elején az, hogy Isten majd mit fog számon kérni. Akkor mi az ő dolguk? Hogyan kell viselkedni? Pásztor, gondoskodni a nyáról, és a többi, és a többi. De alapesetben a jövevény tisztában van azzal, hogy egy olyan világban él, ahol a rend Istentől van, ahol a fölöttösem is Istentől kapta azt a helyét, de mindenki számot fog adni. Én arról, hogy hogyan viselkedtem a főnök felé, de úgyis, mint hogyan viselkedtem azok felé, akik alattam vannak, akikért felelős vagyok, tehát gyerekek, fér a feleségről, ha nekem cégem van, akkor hogyan bántam a munkavállalókkal, ha én voltam önkormányzati képviselő. Igen, akkor lesz majd egy-két kérdés a fehér trónus előtt, hogy igen. Igen. De ez az alap. És ha ezt tesszük, akkor szeretni fognak bennünket az emberek? Az a rossz hír, hogy nem. Sőt, szenvedéssel jár. Négy, 14-et olvasom még csak föl. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, az Isten lelke megnyugszik rajtatok. Közületek tehát senki se szenvedjen, mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha azonban valaki, mint keresztény szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel. Ha képviseljük Jézus Krisztust ebben a világban, akkor fogunk szenvedni, akár a házasságban, akár a munkahelyen, akár a széles társadalomban. Azt fogják mondani rólunk, hogy mi naivak vagyok, bolondok, nem lehet így élni, akkor tönkre megyek, tönkre megy a családom, ha azt teszem, ami itt le van írva, vagy hogy a Márko mondja, hát így nem lehet élni. Ha szenvedni fogok. Hát, igen, ez a rossz hír. Ha az ember keresztényként igyekszik élni, akkor szenvedni fog. De abban nincs egyedül. Mert így szenved minden keresztény. Akkor itt arra hívja fel Péter a figyelmünket, hogy nem jobb, nem jó, ha én, mint gonosztevő, mint bűnös szenvedek. Mert azon megkapom azt, amit megérdemlem. Jobb keresztényként szenvedni, mert akkor mit teszek? Akkor valójában közösséget vállalok az Úr Jézussal. Ő mit szenvedett érte? Ahhoz képest én nem szenvedhetek egy kicsit ő érte. Ő mit szenvedett azért, hogy nekem örök életem legyen? Akkor én hálából nem tudok egy kicsit szenvedni. Ővel együtt. Ezzel jár. Ha megtért ember Krisztushoz kapcsolja az életét, akkor mindent meg fog kapni, ami a Krisztusé. A bűn van, az örök élet Isten áldásai, igen ám, de ebben a világban üldözés, gyaláztatás, kereszt. Erről szól a keresztény élet. Erre fel kell készülni. Így él a jövevény. Mert nem tartozik azokhoz az emberekhez, akik között él. Ha tehát negatív visszajelzést kapok, ha azt mondják róla, hogy te nem vagy normális, az egy jó jel. Mert az azt jelenti, hogy nem ahhoz a néphez tartozom, ahova ők, hanem én más néphez tartozom. Tényleg nem vagyok normális. Tehát úgy, mint az átlagember, én tényleg nem vagyok normális, mert én a Krisztusé vagyok. Tehát ez nem rossz jel. Persze, hogy nem tetszik. Persze, hogy fáj, de ezzel jár. Ennyit akartam mondani. Tehát nem jó hírrel jöttem ma, de realitással, remélem.